két párizsi olimpiai kvótát is szerzett Magyarország, a korábbi Lézer jelenleg ILCA hajóosztályban a hágai világbajnokságon. Érdi Mária világbajnokként, Vadnai Jonatán pedig sok megpróbáltatással a háta mögött mondhatja magáról, hogy megszerezte az ötkarikás játékokon való indulás jogát. A két versenyzőt nem csak a VB-ről és a kvótaszerzésről, hanem párizsi, pontosabban marseille-i terveikről is kérdeztem. A Sportértékben a bővebb interjút ma a 17 órai hírek után hallgathatják meg, most pedig következik ebből egy részlet. Legutóbb akkor beszélgettünk, amikor Olaszországban bronzérmes lettél Európa-bajnokságon, és az is a felnőtt mezőnyben a legjobb eredményednek számított. Most ezt alaposan meg tudtad fejelni, meg tudtad ugrani. Hogyan nézett ki a verseny? Ugye követtük a tudósításokat, szinte végig ott voltál az élen. Az érenfutam előtt kicsit lecsúsztál, de magában az érenfutamban vissza tudtál kapaszkodni az első helyre. Hogyan élted meg az egésznek a dinamikáját? Melyek voltak benne azok a pontok, amik talán így a legrizikósabbak voltak, amiket a legjobban meg kellett fordítanod a saját javadra?
Csak visszatérve kicsit az Európa-bajnokságra, mert azt is megemlítetted.
Igen, igen.
Már ugye annak az eredménynek is borzasztóan örültem, és tényleg az volt az életem eddig legjobb felnőtt eredménye, és hogyha valaki nekem azt mondja évelején, hogy Európa-bajnoki bronzérmesként és világbajnokként fejezem be ezt a szezont, akkor nem ismertem volna elhinni, olyan fantasztikus eredmények ezek. És maga a verseny, azt már előre tudtuk, hogy nagyon nehéz lesz, mert Hollandiában, Hágában nagyon nagy az áramlás, és ez egy olyan különös tényező volt, amit nem nagyon tapasztalunk más versenyen, mert úgy kell elképzelni, hogy volt, hogy 60 méter per perces volt az áramlás, és akkor ugye ezt is így pluszba bele kellett számítani a stratégiánkba, és ezért volt, hogy a bújavételeknél ilyen óriási tömörülések voltak, szóval én úgy készültem az egész versenyre, hogy nagyon nehéz lesz. Nagyon
bocsánat, akkor most meg én csatlakozok vissza az olasz eseményekhez. Ahhoz képest mennyivel voltak rosszabbak így most akkor a körülmények?
Nem mondanám, hogy rosszak voltak a körülmények, csak tényleg nagyon nagy kihívás volt a futamokon nem hibázni. És így is álltam hozzá a versenyhez, hogy valószínűleg fogok hibázni, és könnyen becsúszhat egy ilyen nagyobb baki, de ezt így előre elfogadtam, és azzal a mindsettel indultam neki a versenynek, hogy ez nagyon könnyen belecsúszhat.
Az előzetes célkitűzéseidet ez valamennyire befolyásolta, vagy úgy voltál vele, hogy hát ezek a körülmények mindenki másra is ugyanúgy érvényesek lesznek, szóval mindenki más is hibázhat majd, vagy mindenki másnak is ugyanúgy meg kell küzdenie az elemekkel.
Igen, nem annyira mertem számokat mondani a verseny előtt, vagy nem szerettem volna, mert tudtam, hogyha én is egy kicsit elvesztem a fókuszt, akkor simán összejött két nagyon rossz futam, és akkor nehéz lett volna például az éremfutamba is belekerülni, de szerencsére nagyon jól kezdtem a versenyt a fő ellenfeleimhez képest, és nem volt igazából nagyon rossz futamom az utolsó napig, és aztán az utolsó napon csúszott be nekem egy 49. hely, ahol így összeakadtam a mezőnnyel az első bójánknál, és onnan nem nagyon tudtam visszajönni, mert onnan kiszorultam a pályának a rossz oldalára. Szóval ott volt egy ilyen pont, hogy gondoltam magam, hogy na basszus, végig vitorláztam ilyen szépen ezt a versenyt, és most itt a végén elrontani az nagyon kellemetlen lenne, nem esne túl jól, de szerencsére fejben sikerült összeszednem magam az utolsó futamra, és akkor amikor az éremfutamnak harmadik helyen indultam neki, pont egy előséggel a másodikkal, és 4 pontra az elsőtől, akkor onnan tényleg minden kapu nyitva volt, bármi lehetséges volt, és tudtam, hogy csak egy jó futamot kell vitorláznom, és akkor bármi megtörténhet.
Az mentálisan egyébként egy felüdítő helyzet volt, hogy az éremfutam előtt gyakorlatilag azt mondhattad magadnak, hogy innen már csak nyerhetsz?
Ugye nem csak nyerhettem, még lecsúszhattam volna 5. helyre is az éremfutam alatt, de ami viszont így kicsit megkönnyítette a dolgomat, az volt, hogy 5. lejjebb már nem csúszhattam, szóval rajtam kívül 4 versenyzőre kellett fókuszálnom, tudtam, hogy mik a pontok, tudtam, hogy hány hajónak kell lennem köztem és az ellenfeleim között ahhoz, hogy megelőzzem őket, és igazából, ahogy elterveztem, a rajttól kezdve az én kezemben volt a kontroll, és én tudtam irányítani a többieket, nem fordítva, és ez már egy olyan magabiztosságot adott nekem, és őket egy olyan nyomás alá helyezte, hogy igazából a két hozzám legközelebb álló versenyzőpontban mindketten begyűjtettek egy büntetést, és onnantól kezdve nekem úgymond már csak előttük kellett maradnom.
Az olimpiára vonatkoztatva mik az elsődleges célkitűzéseid, és egyébként arról is beszélj, mert az is érdekel, hogy még idén milyen versenyeken állsz oda a rajthoz, és az olimpiára konkrétan milyen versenyekkel tudsz igazán felkészülni, vagy edzőtáborral tudtok majd igazán felkészülni, hogy fog kinézni a menetrend?
Most lesz egy kis pihenő, és a vitorlás edzéseket azt októberben fogjuk újra elkezdeni, és szeptemberben persze már elkezdem a fizikai felkészülést is, vagy folytatom a fizikai programomat. És a következő nagy lépés az olimpiára vezető úton az a januári világbajnokság lesz Argentínában, és arra készülünk így október, november, decemberben, Olaszországban, aztán Spanyolországban is egy kis versenyen indulunk Portugáliában. Ezután meg a VB után igazából elkezdődik a világkupa sorozat, úgyhogy el fogunk indulni azt hiszem 3 világkupán, és onnantól kezdve pedig már teljesen Marseille-en és a 2024-es olimpián lesz a fókusz. Ugye nekünk a futamokat augusztus 1-től 9-ig rendezik, azt hiszem, és előtte minél több időt próbálunk Marseille-ben tölteni és kiismerni az ottani viszonyokat.
Erre mikor lesz lehetőség egyébként, vagy milyen körülmények között lehet lehetőség kimenni Marseille-be?
Ki lehet utazni, nagyon nehéz oda, igazából az a trükkös, hogy nehéz edzőhelyet találni, ahol lehet a hajómat meg a motorost tárolni, mert igazából a nagy csapatok azoknak mind ki van alakítva ott egy bázis, de így egyéni programmal nagyon nehéz ott helyet találni. Eddig tavaly is sikerült, meg idén is sikerült, szóval remélem jövőre is ezt sikerül beszerveznünk, és hogyha tényleg valahol így úgymond meg tudjuk húzni magunkat, akkor már jók vagyunk, hogyha tényleg ki tudunk menni a vízre, mert nagyon kevés ott a hely.
Az elmúlt percekben Érdi Máriát, világbajnok vitorlázónkat hallották. Ugyanígy olimpiai kvótát szerzett Párizsra Vadnai Jonatán, ISCA hajóosztályban, korábbi lézer hajóosztályban. Jonatánnak rendkívül nehéz versenye volt, világbajnoksága volt Hágában, megküzdött a természeti elemekkel, az elején pedig egy kizárás is nehezítette a további munkáját. Nagyon stresszes volt így a VB, ugyanakkor végül megszerezte a kvótát, aminek természetesen nagyon örült, és nagy felszabadultságot érzett utána. A következő percekben a párizsi olimpiai kvótát szerző Vadnai Jonatánnal beszélgetek. Hogyan értékeled a hágai versenyt, világbajnokságot? Mennyire érezted úgy, hogy biztos lesz ez a kvóta, vagy voltak azért olyan helyzetek, amikor nagyon össze kellett kapnod magadat, hogy megszerezd?
Életem szerint mindig legnehezebb versenye volt. Iszonyat kemény volt, az áramlás nagyon erős volt, nagyon nehezek voltak a körülmények, nagy hullámos volt, még néha akkor is, amikor nem volt mellé szél, akkor is megjöttek a tengeri hullámok, nagyon technikás volt. Illetve úgy nézett ki a versenynek a formátuma, hogy volt 10 mezőnyfutam, utána pedig ez a medálrész, az a top 10-nek, és a 10 mezőnyfutamból az első 4, az volt a kvalifikációs része a versenynek, ott osztották ketté a mezőnyt, mert 140-en voltunk mi fiúk, és 70-es csoportokban indultunk a futamokon, és 70 hajó egy rajtvonal az nagyon sok, mert szokatlan volt nagyon, mert általában 40-es csoportok szoktak lenni. És én a kvalifikációs részben összegyűjtöttem egy korai rajtot, az egyik futamból kizártak, és mivel az összesen a 10 futamból csak egyet lehet dobni, a legrosszabbat, így nekem, én kénytelen voltam a kvalifikációsból dobni, és a nehezebb, a verseny nehezebb részén a final futamokra, a maradék 6-ra, ahol csak a legjobb 70 ment együtt, nem maradt hibázási lehetőségem. Így minden futam nagyon komoly nyomást adott, és utána pedig, mert én korai rajtos voltam a 4. futamban, utána rajtjaim se voltak olyan magabiztosak, nem annyira éreztem már, hogy hol is van a vonal, és így egy kicsit biztonsági rajtokat csináltam, ami a 70 hajóból nem nagyon volt igazából egy pozitív hozzáállás, mert a rajton nagyon sok múlott. A vitorlázásban a rajt az kulcsfontosságú szerepet ad, hiszen ha valaki mögött néz, akkor kevesebb szél van és lassabb is vagy. Szóval, hogyha nem az elejében érsz fel a bójához, akkor már nagyon nehéz átverkedni magadat a mezőnyön. És nekem sokszor volt a futamokban olyan helyzet, hogy nem tudom, 50-60. Helyről próbáltam fölmászni és befutni mondjuk az első 20-ban, hogy minél kevesebb pontot gyűjtsek. És hogyha egyszer ott ragadtam volna, akkor most nem menne szint. Szóval nagyon stresszes volt néhány futam, igen.
Említetted bátyádat, Benjamint, Rióban is ő versenyzett, Tokióba, ha jól tudom, elkísérted. Most min múlik elsősorban majd, hogy ki lesz ott Marseille-ben kettőtök közül? versenyzőként, mert lehet, hogy a másik útok is kimegy majd megint kísérőként.
Igen, úgy tervezzük ismét, hogy aki nem megy, az ismét elkíséri a másikat, majd Párizsban. Szerintem, ugye most, hogy van kvóta, most találjuk ki a válogatót, hogy mégis mi döntse, hogy melyikünk menjen, de valószínűleg a januári világbajnokság fog dönteni, illetve még az Európa-bajnokság után, vagy egy másik nagyobb nemzetközi verseny. És ez a kettő alapján majd, aki jobban megy a kettő, így átlagosan jobban megy a kettő versenyen, az lehet majd.
Ezt megkérdezhetem, hogy testvérként mennyire furcsa ez a szituáció, hogy gyakorlatilag egymás ellen versenytek egy adott pozícióért?
Amennyire furcsa, annyira előnyös szerintem egyébként, mert hogyha egy viszonylag idegen ember ellen küzdenénk, akkor hogyha én veszítek, akkor annyira nem tudnék neki örülni. Viszont így még kétszer én elbuktam már a válogatót Rióba és Tokióba, de a bátyám ment, akit szeretek és örülök az sikereinek, szóval sokkal kevésbé érint fájdalmasan esetleg a veresség.
Az elmúlt percekben két magyar vitorlázót, a párizsi olimpiára kvótát szerző Érdi Máriát, illetőleg Vannai Jonatánt hallották. Hamarosan friss hírekkel jövünk, előtte egy kis érdekesség, és tegnap lezárult az atlétikai világbajnokság, amelyet Budapest, Magyarország látott vendégül. Azt mondta a Nemzetközi Atlétikai Szövetség elnöke, Sebastian Coe, hogy ez egy ambiciózus város, ambiciózus ország, kiváló házigazdája volt a VB-nek, és biztos vagyok benne, hogy lenyűgöző pályázatot készítene, úgyhogy igen, bíztatom a pályázásra az országot, és hogy milyen pályázásról van szó, természetesen az olimpiairól, úgyhogy Sebastian Coe megpendítette, hogy Magyarország Budapest képes lenne megrendezni az olimpiát. A Nemzetközi Atlétikai Szövetség nevében tudok beszélni, és azt gondolom, hogy természetesen képes erre. A legmagasabb szintű atlétikai versenyt láthattuk itt az elmúlt napokban. A Nemzetközi Szövetség tehát rendkívül elégedett, egyébként a reggeli monitorban a magyar szervezőkkel is beszélgetünk majd a holnapi műsorban. Az éremtáblázatot torony magasan az Egyesült Államok nyerte, összesen több mint 15 éremmel, ezek közül 12 arany volt, a második helyen jócskán lemaradva Kanada végzett 4 arannyal, 2 ezüsttel, a harmadik pedig Spanyolország lett. Most egy kis érdekességgel megyünk tovább, 10:30-kor pedig friss gazdasági hírekkel.
Reggeli Monitor.
Október 31-éig meghosszabbítják a Gyepek titkai című fotópályázat beadási határidejét a kedvező terepviszonyok, valamint a megfelelő időjárási körülmények miatt. A pályázat kiemelt célja, hogy felhívja a figyelmet a gyepek és élővilágok védelmére, megőrzésük fontosságára. A Herman Otto Intézet Nonprofit Kft. A pályázatot két korcsoportban, 10 és 18 év közöttieknek, valamint 18 év felettieknek hirdette meg, a részvétel ingyenes. A pályázat jelentkezőinek feladata idén a gyepes élőhelyeken előforduló őshonos magyar fajták megörökítése. Az első három helyezetről a zsűri, a közönség díjról pedig a közösségi médiában indított szavazás dönt. Az ünnepélyes eredményhirdetést előreláthatólag november végén tartják meg. Az Európai Unión belül Magyarországon a legnagyobb a gyepek változatossága, amely a homokpusztai és szikes gyepektől, az ártéri kaszálókon át a dombvidéki legelőkig és a hegyi kaszáló rétegig terjed.
Ez a Reggeli Monitor.